Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóim! A Civil Rádió olvasókörének mai vendége Vicsek Ferenc, újságíró és média szakértő. Tisztelettel köszöntelek!
Köszöntelek és köszöntöm a nézőket, hallgatókat!
Valóban a nézőket is vonjuk be a köszöntésbe, mert a YouTube-on is megtekinthető ez a videó felvételünk. Kedves Vicsek Ferenc, nem először vagy vendége a Civil Rádió olvasókörének. Már több ízben is beszélgettünk a sajtószabadság kérdéseiről, és nekem határozott véleményem, hogy a sajtószabadságnak meg kell, hogy előzze a tisztességes, átlátható választásokat, és téves az a politológusi felfogás, hogy előbb kivívjuk a demokráciát, és majd utána bevezetjük a sajtószabadságot. Vicsek Ferenc tehát ennek a témának a szakértője. És én a Facebookon találkoztam egy bejegyzésével, amely arról szól, hogy milyen garanciái vannak a jogrendszerben a sajtószabadságnak, és ezzel meglepett Vicsek Ferenc, mert egy jogi területre merészkedett, de úgy látom, hogy nem csak jogi érzéke van neki, hanem valóban ért ehhez a témához. A első kérdésem, hogy ez egy nagyobb elaborátumnak vagy dolgozatnak a része, amely rövidítve került ki a Facebookra, vagy ez egy önálló dolgozat?
Hát köszönöm a lehetőséget. Zavarba ejtő, ugye az az utolsó sora ennek a bejegyzésnek, hogy erre ők egyébként fel is esküdtek. Az ők azok a politikusok, és akkor és amire felesküdtek, azok a jogszabályok, amelyek itt összegyűjtve föl vannak sorolva. De ezelőtt a mondat előtt van egy zárójeles megjegyzés, ChatGPT 2025-12-28. Tehát ez a tudás, aminek ez a kivonata a Facebookon, ez hát szerintem több kötetet tesz ki, vagyis birtokunkban van az a tudás, hiszen az, amit a ChatGPT fölkínál, az az, amit mindenki tud, és amit korábban már publikáltak nagyon sokan, csak összerakta. És ugye, ahogy azt te jelezted, én elég régóta foglalkozom azzal, hogy hogyan lehet igazolni, hogy milyen súlyos törvénysértések nyomán keletkezik a Fidesz győzelem. Ezek közül az egyik az az általam, és amiről itt többször beszéltünk korábban, az általam, meg Polyák Gábor, meg Zálesz Tibor által kifejlesztett politikai propaganda indikátormérés, amellyel sikerült bizonyítanunk azt, hogy a tömegek félrevezetése az milyen fokú, és hogy az milyen törvénysértések által valósul meg. Ugye a félrevezetés mértékére az egyszerű mérőszám az volt, hogy a baloldaliak körében is hatásos az a politikai propaganda kampány, amit a Fidesz folytat. 30%-át sikerült, ez még 2002-ből származó adat, és aztán majd persze közelítünk 2026-hoz. Szóval volt az az adat, hogy Márki-Zay Péter háborúba vinné a Magyarországot, hogyha hatalomra kerülne. Ugye most hát visszhangzik mindenkinek a fejében, hogy ugyanannak a játszmának az áldozatai vagyunk folyamatosan minden nap, amit annak idején lefolytattak nagy sikerrel. Most nem hiszem, hogy ugyanakkora a siker, de a meccs ugyanakkora. És akkor, amikor megjelent, ugye lehetett látni, hogy be vannak a postaládába dobálva, akkor az azt hiszem a Bors kiadványa volt. Tehát be van olyan kiadvány, amiben egyértelműen cáfolt állításokról próbálja meggyőzni a közönséget, vagyis félrevezetni, hamis állításokkal félrevezetni a közönséget, hogy lejárassa a Tisza pártot. És ugye most már egyetlen ellensége vagy ellenfele van a Fidesz-KDNP-nek, ez a Tisza, érdemleges ellenfele, tehát velük foglalkoznak. És akkor, amikor szembe találkoztam ezzel a kiadvánnyal, akkor hirtelen az az indulat, ami annak idején, amikor mértük, ugye több sorozatban mértük, legutóbb, amikor beszéltünk, az talán az idén az év eleje volt, vagy tavaly az év vége felé. Az utolsó mérésünk az 2025 tavaszán bizonyította be, hogy megváltozott a médiatér, mert hogy a Tisza párt híveit már nem tudja olyan fokon félrevezetni a Fidesz, mint ahogy félre tudta vezetni korábban a különböző pártokat, most általában az ellenzék táborát, itt most a differenciált méréseket, mivel már nagyon régi egyéves adatok nem hozom elő, de lehetett látni, hogy a Tisza párt hívei a Tisza párt forrásaiból tájékozódnak, és ezért nagyon jól követik a Tisza párt érveit, vagyis nem lehet őket a Tisza párttal kapcsolatban megvezetni. És a kutatásaim lényege és az indulatom, ami miatt ráküldtem a ChatGPT-t, hogy akkor most nézzük meg, hogy mi a társadalmi tudás azzal kapcsolatban, hogy hol van itt törvénysértés, mert korábban az Élet és Irodalomban is megjelent egy írásom, ha jól emlékszem, annak az volt a címe, nem pont ezzel kapcsolatban, de ennek a természetrajzával kapcsolatban, hogy a fasiszta kamu reneszánsza, tehát hogy hova nyúlnak be az agyban ezek a különböző kampányok. Illetve korábban egy másik cikk, ami pedig a Nemzeti Agymosoda címen jelent meg, de ezek mind úgy voltak, úgy követték egymást, ahogy a felismeréseim követték egymást. Tehát szép lassan, ahogy eljutottam oda, hogy ma már, tehát 2025. december ott meg is van jegyezve, 22-én talán, már meg tudom fogalmazni azokat a kérdéseket, amire egyértelmű válaszok jönnek, ugye téged, aki te ezzel foglalkozol, és hogy azért meg kell erről emlékeznem, tehát amit én választási joggal kapcsolatban tanultam az elmúlt időszakban, azt jelentős részben tőled tanultam. Tehát tudom, hogy te neked ezek az ismeretek a birtokodban vannak, de talán ilyen struktúráltan másút nem olvashattuk. Hogy milyen egyszerű, ahhoz képest most még mindig egy kicsi kerülőt teszek, és hát nagyjából a kerülőket fogom tenni, hogy az elmúlt, amióta 15 évben hányszor, milyen módon avatkozott be a Fidesz, vagy tőled hallottam ezt az adatot egy egészen pár héttel ezelőtti megszólalásodban, hogy több mint 3000 a választási törvénnyel kapcsolatos módosítása van a koalíciónak. Tehát abszurd, már ha csak a te számodat vesszük, úgy változtatják meg a választási törvényt 3263-szor, csak hasra ütöttem, te majd mondod a pontos adatot.
3330-szor, igen.
Meg fogom jegyezni. Eddig, de várjál, mert már itt nyújtának.
Jó, még van idő.
Van idő. Tehát a 3330 módosítása a választási törvénynek, az mind igazi legitimáció nélkül való. Úgy alakították át a törvényhozást, úgy alakították át a választási rendszert, úgy van kétharmaduk, hogy ezek az általuk következett módosítások következtében vannak, és úgy változtatják meg a választási törvényt, hogy azok, akikkel versenyeznek, és akivel normális, tisztességes gruntfociban meg szoktak állapodni közösen, hogy mi a szabály, hogy mi van kint, hogyha teniszezünk, mikor out, mikor van benn, hova kell szerválni. Ma már ezek mind nem érvényesek, ezek a szabályok, egy óriási szélhámosság, és ahogy Vörös Imre fogalmazott, egy alkotmányos pucs, ez az ő fordulata, tehát, hogy betartották a törvényeket, de valójában a feje tetejére állították a demokráciát, el is keresztelték illiberális demokráciának, ami ugye fából vaskaribka, mert hát, de nagyon pontosan kifejezi azt, amit a Fidesz-KDNP és élén Orbán Viktor ezzel az országgal cselekedni akar, azt akarja, hogy soha senki ne kontrollálja azt, amit csinálnak, és ne derülessen ki az, hogy az, amit csinálnak, az milyen mértékben káros a magyar társadalomnak, és milyen mértékben súlyos veszteséget ezekkel. Most akkor csak nagyon szorosan, lehet, hogy kapkodok, szóljál rám, nagyon szorosan, azért öttem, hogy ne csörögjön, nagyon szorosan az ide tartozó jogi kereteket vegyük. Ugye az azért van nagyon rossz állapotban a magyar gazdaság, mert nem kapja meg azokat az uniós forrásokat, amelyek egyébként járnának nekünk, hogyha Orbán Viktor kormánya, a koalíció nem teszi lehetetlenné az Európai Uniós jogrend érvényesülését. Ugye az a feltétele ezeknek a támogatásoknak, hogy az Európai Uniós jognak meg kell felelni, vagyis demokratikusnak kell lenni, vagyis ellenőrizhetőnek kell lenni, vagyis nem lehet a média szabályokat úgy megváltoztatni, és ugye úgy, már megint ugyanott vagyunk, ahol amiből kiindultunk, tehát hogy nem lehet törvényes egy választás, ahogy te is kezdted, nem lehet törvényes egy választás egy olyan társadalomban, ahol nem szabad a sajtó. Szabad a sajtó abban az értelemben, most csak egy szálát mondtam az Európai Uniós követelményeknek, de idehozhatnám természetesen az Európai Uniós ügyészségnek a rendszeres jelenlétét, tehát hogy ellenőrizni lehessen azt, hogy azok a pénzek, amelyek az uniós állampolgárok adományából, lényegében a tőlük elvont adókból átcsoportosításba kerülnének ide, hogy tudhassák, hogy nem ellopja Orbán Viktor és a környezete, hanem tényleg a magyar társadalom felemelésére lenne ez az összeg, vagyis szolgálná azt a célt, amiért adják. Ezt az ellenőrzést nem engedi meg a magyar kormány, nem hajlandó belépni az Európai Uniós ügyészségbe, de emlékszünk arra még a jóval korábban, mert ugye egy 15 éves folyamatról van szó, minden szinte, hogyha a választási törvényt megváltoztatták 3330-szor, akkor minden más törvény, nyugodtan mondhatjuk, ugyanilyen arányban változtattak meg, vagyis ha teljesen kiforgatták az eredeti etoszából, és azért ezt a fogalmat használom, ez jobban kifejezi, hogy mi volt annak a törvénynek a célja, és mit csinált belőle a koalíció. Ugye az volt az én kutatásaimnak a sarokpontja, és ennek a posztnak is, amit a chat GPT az én megsegítésemre összerakott, és nem kell beleavatkozni, elárulom, kétszer vissza kellett kérdeznem, tehát, hogy nem egyből ez az eredmény jött ki, de nagyon rugalmas, Feri, mondd meg, hogy mit szeretnél tudni, Feri megmondta, nem ezt, nem jól válaszoltál, még egyszer, nem sértődött meg, a kérdést úgy kellett feszítenem, hogy az a válasz jöjjön ki, ami egyébként jogilag a ChatGPT tudása, vagyis az érvényes társadalmi tudás által alátámasztható, hogy mely pontokon sérti meg a magyar kormány a szólásszabadságot, a választási szabadságot, és hogyha elég pontosan kérdez az ember, akkor előjön egy olyan tanulmányvázlata, ami mögé te már látod a tanulmányt. Egyébként nagyon eszméletlen, mert ő megkérdezi, hogy akarom-e, hogy tanulmányt írjon belőle, persze, hogy meg tudja írni, semmibe se kerül, de a vázlat sokkal érdekesebb, mert azt gondoltam, hogy talán ennyit elolvasnak, és érdekes módon az utóbbi időben talán ez volt a legtöbb poszt, amire sokan, viszonylag sokan reagáltak. Most persze nyilván fideszesek bedugták a küllő közé a botot, de ezeken nem érdekel, rögtön megvédtek azok, akik viszont akik értették, hogy ez a dolog miről szól. Most behúzom a kéziféket, mert látom, hogy egy-két helyen már szívesen közbeszóltál volna, de ezt így tudom 3 órán keresztül folytatni, mert hogy ha nekik volt 15 évük, hogy lépésről lépésre ellehetetlenítsék a demokrácia működését, akkor annak a 15 évnek az összefoglalása nem biztos, hogy belefér 3, vagy mennyi ez, fél órába. Annyit mondanék még, hogy az egyik cikkemben, és ezért volt ez nekem most nagyon fontos, a lead, tehát a cikk eleje, az arról szól, hogy ez a hatalom folyamatosan a választásokkal legitimálja magát, azt mondja, hogy hiszen ők fölényesen megnyerték a választást, és ezért legitim az, amit csinálnak, és én pedig azt gondoltam Vörös Imre mögé szerényen behúzockodva, hogy ez egy alkotmányos pucs, abszolút nem legitime, ezek már rég elcsalt választások, a teljes, hogyha azt lehet így mondani, tehát hogyha összefonjuk az összes általuk irányított és megvalósított törvény hatását, akkor az egy nagyon erős kötél, amire föl lehet akasztani a demokráciát.
Nézzük akkor az egyes tételeket. Bevezetőnek a jogrendszerhez csak annyit szeretnék előre bocsátani, hogy az általad is dicsért szerkezet alakítási képessége a ChatGPT-nek itt is megmutatkozik. Tehát először az alaptörvényt, mint a további minden jogok forrását veszi szemükre, és a következőt mondja. Az alaptörvényi garanciák, a hatalom gyakorlásának a korlátai, amelyek az alaptörvény B cikkének első bekezdéséből származik. Magyarország független demokratikus jogállam. Ez a jogállamiság klauzula az alapja annak, hogy a közhatalom nem használható önkényesen, az állami erőforrások nem magán vagy pártérdeket szolgálnak. Hogyan kell értenünk, hogyan fejthetjük ki ezeket a rövid tőmondatokat?
Ugye ott van alatta a kifejtés, de hát így mindenki, aki egy kicsit is érzékeny a demokráciára, pontosan tudja, hogy a hatalommal való visszaélés olyan fokú, hogy szó nincs arról, hogy egyenlő jogokat biztosítana, például, és akkor megint visszakanyarodunk a mi alapkérdésünkhöz, ugye az is az alaptörvényben van, hogy az információk való hozzáférés joga, az is egy ilyen alapjog. És hogyha nem férhet hozzá az információhoz minden választópolgár, tehát nem tájékozódhat arról, hogy milyen disznóságokat követ el a kormány, mert nem számol be a kormány által ellenőrzött média, az úgynevezett közmédia, és ennek az összes csatornája, az nem lenne így megszállva, röviden fogalmazva, tapintatosabb megfogalmazások, az a markolást használják, az inkább az angol fordításokban ez fordul elő. Tehát, hogy el van kapva a grabanca, használjuk a magyar fordulatokat, olyan módon kontrollálja az információhoz való hozzáférést az állam, és ilyen módon a terjesztést, hogy a végeken, nem tud, hogy végeken értem én, ez azt jelenti, hogy nem annyira koncentrált helyeken, nem a nagyvárosokban, nem ott, ahol sokkal felkészültebbek az emberek, tehát sokkal fontosabb számukra a tájékozódás, megkeresik azokat a forrásokat, amelyek függetlenek a kormánytól. Szóval ezek nem tudják, és amikor bedobnak, kinyomtatnak 4 millió példányszámban egy hazugságot, egy hamis vádat. De nincs a hamis vád állam vád ellen fellebbezési lehetősége ugyanazokon a fórumokon, azoknak, akik meg vannak vádolva, akkor az nyilvánvalóan ezt az alaptörvényben deklarált demokratikus alapminimumot nem teljesíti a magyar állam. És ugye folyamatosan folyik a hazudozás azzal kapcsolatban, ilyen színvonaltalan hazudozás, de ez nekünk színvonaltalan, de nem biztos, hogy másoknak. Nyilván a civil rádió YouTube posztnézők számára nincs újdonság abban, amit mondok. Ez a szomorú, és ezért aztán inkább azzal kéne foglalkoznunk, hogy hogyan lehet eljutni azokhoz a helyekhez, azokhoz a választókhoz, akik nem találkoznak mondjuk úgy a különféle véleményekkel. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy csak egy ellenzéki véleménnyel találkozzanak, de lehessen megmérni ezeket a véleményeket, tehát hangozhasson el ez a hamis vád, az a sajtószabadság, lenne a sajtószabadság, a kormányzat által, nem is jegyeztem meg annak a fedőszervezetnek a nevét, amelyik magára vállalta ezt a kormányzati támogatással kinyomtató szöveget, hiszen a kormányzat szereplői, frakcióvezető, miniszterek, sportvezetők, Fideszhez közeliek, a Fidesz elnökségi tagjai folyamatosan eljátszák ezt a színvonaltalan hazugságot, hogy ezt ők megszerezték, az Index szerezte meg, tudjuk, és legyártották, gondolom már azt is bebizonyították sokan, hogy a ChatGPT által van legyártva ez a hamis adó, a TISZA adóprogramja. Szóval, hogy hogyan, ugye az volt a kérdés, hogy hogyan lehet igazolni azt, hogy az alaptörvényben kötelezettségként előírt, és ugye azt írtam, és így is kezdtem a beszélgetésünket, hogy ők, azok, akik folyamatosan a szemünkbe hazudnak, felesküdtek az alaptörvényre, felesküdtek a Magyar Köztársaság alkotmányára, és mert ugye akkor még az volt. Aztán persze már mindig újra esküdöztek, de ők változtatták meg időközben. Tehát a lényegében használtam mind a kettőt. A lényeg az, hogy én, amikor eszembe jutott, hogy de hiszen itt súlyos esküszegésben vannak, olyan emberek követelik maguknak a hatalmat, akik csak esküszegéssel képesek ezt a hatalmat megőrizni. Ez a nem tudom, hogy nagyjából rövid válasz arra, amit kérdeztem.
Igen. Nézzük akkor a következő alaptörvényi rendelkezést. Nem idézem folyamatosan az alaptörvény sorszámait, illetőleg bekezdéseit, paragrafusait. A közhatalom forrása a nép. Ez mit jelent a sajtószabadság szempontjából?
Ugye itt most már körkörösen fogunk haladni, mert hogy minden gondolat és az alkotmánynak is minden fordulata nagyjából arra vezethető le, vagy abból vezethető fel, játékosan fogalmazva, hogy a demokrácia lényege, hogy mindenkinek egyenlő joga van részt venni ebben a folyamatban. Az egyenlő jog, tehát a forrása a nép, az azt jelenti, az én, és az alkotmány megfogalmazása szerint, és a ChatGPT által talált publikációk értelmezése szerint, hogy a nép szuverén. Ugye ezt nagyon szeretik hangoztatni a Fidesz-KDNP, pont az ellenkezőjére használva, mint ami az értelme. A szuverén az azt jelenti, hogy nem lehet egy oldalról félrevezető módon megvonni azt a szuverén jogát, hogy ő a döntésében manipulációtól mentesen legyen képes dönteni. A népszuverenitás egyedenként is igaz, választói szuverenitásra is igaz, és ezt a választói szuverenitást ettől fosztja meg ez a választási rendszer, ez a tömegtájékoztatási rendszer, ez az igazságszolgáltatás, erről ugye folyik most éppen a vita, hogy mennyire függetlenek a bíróságok. Szerencsésen több szintje van a bíróságoknak, és ezért a teljes folyamat végén azt lehet mondani, hogy például amikor azt az azonnali intézkedést hozta meg a bíróság, hogy betiltják ennek a Bors kiadványnak a igazoltan, korábbi bírósági által kimondottan igazoltan hamis törvényt, adótörvény tervezetetnek a terjesztését, akkor ezt persze vittyet hánynak és le vannak tiszásozva a bírók is. Tényleg a minősítetetlen hangon beszél a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter anyjáról, tehát legalább kiállítja saját magáról a bizonyítványt nekünk. Itt ugye megint visszatérek arra, és akkor megint akkor a kutatásaink során derült ki, hogy szét kell választani a sajtószabadsággal kapcsolatban, pontosan fogalmaz az alaptörvény, mert abban benne van a tájékozódás és a tájékoztatás szabadsága. Ha megszállja, ha fölvásárolja a Borsot, ha fölvásárolja valaki, Fideszhez közeli cég, ha a teljes kontrollt megszerzi a kormányzat, és gyakorolja is, vagyis hogy nem engedi másról beszélni a különböző közszolgálatok, Magyar Rádió, MTI, Magyar Televízió, tehát hogy a teljes tájékoztatási rendszer, a tájékoztatás is, a tájékozódás is ilyettől kezdve korlátos. Ez az, amivel kapcsolatban az Unió megfogalmazza a kifogásait, és most már ugye nem folytatom, tehát hogy nagyon fontos pont ez, nagyon örülök, hogy itt szóba kerül. A nép szuverenitás az azt jelenti, hogy az egyedek szuverenitását is tiszteletben kell tartani. Akkor, amikor valaki úgy építi ki a tájékoztatási rendszert, hogy megpróbálja elszigetelni, elzárni, elfojtani az információ áramlást, a szabad információhoz való hozzájutástól megfosztja a lakosság túlnyomó többségét, akkor csak a manipulált információkhoz jut hozzá, akkor elveszíti a szuverén döntés lehetőségét.
A következő jogi szabályozásrendszer az a törvényi szintű korlátokat sorolja fel. Mégpedig azt, hogy a költségvetési törvény és közpénz felhasználása célhoz kötött. Erre én rögtön hoznék egy konkrét példát, mert a költségvetési törvényben nincsen megjelölve az, hogy kormány konzultációt folytathat a néppel, hanem van a költségvetési törvényben egy olyan passzus, amelyik azt mondja, hogy egyéb állami feladatok. De ott sem ez van megjelölve, hanem egyszerűen oda számolják el azokat a költségeket, ami a konzultáció kapcsán nyomdai, mindenféle szervezési propaganda költségeket. Tehát ez hogy létezik az, hogy nincs a jogrendszerben valaki, aki fölismerje, hogy a költségvetési törvényben tételes felhatalmazás kell egyes pénzeszközök elköltésére?
Azért, mert nagyon jogilag nagyon felkészült tagokból áll egyébként a Fidesz-KDNP koalíció, és én nem tudtam, és nagyon örülök, hogy te szóba hoztad, hogy az alaptörvény erre kiterjedően is garantálja, hogy aljas indokból, nyereségvágyból, politikai nyereségvágyból, hamis megfogalmazásokkal ne lehessen félrevezetni a tömegeket. Erre vigyáz az alaptörvény ezzel a célhoz kötöttség megfogalmazással. Ezt most akkor megtanultam, köszönöm szépen. Érezték volna, hogy lebuknak, hogyha közlik, hogy ez egy kifejezetten pártpolitikai célból a saját pártpolitikájuk egyeduralmának megőrzése érdekében, tehát egy ilyen önkényuralmi célból nem lehet a költségvetést használni, csak a teljes nép érdekében, tehát államként nem lehet részpolitikai érdekeknek alárendelni a költségvetést. Most ezt te szépen bebizonyítottad nekem, ennek örülök. És ugye megdöbbentő, hogy A végeredmény persze ott már nem ilyen tiszteletre méltóan gondolkodna, mert akkor, amikor most a legutóbbi közvéleménykutatás is már arról, illetve ez a nemzeti konzultáció, mert közvéleménykutatás lenne, akkor még, hát mindegy, ott nehezebb csalni. A nemzeti konzultációban nagyon könnyű csalni, mert a végeredménynek